Sziasztok, ez itt a Zugrádió Zugló hangja, Álhírvadász című havonta jelentkező műsorunk az augusztusi szünetet átugorva. Ismét adásba kerül. Szia Boti, a műsorvezető társam.
Sziasztok, köszönöm a kedves hallgatókat.
Na, akkor már nagyon sokat beszéltünk koronavírusról, meg aktuális összeesküvés elméletekről, amerikai elnökválasztásról. Úgy gondoltuk, hogy a nyári időszak kifutásától mostól egy kicsit függetlenül ilyen örökzöld témát vetünk fel. Az enyémmel fogunk kezdeni, megkérdezem, hogy akit esetleg ez kevésbé érdekel, Boti, milyen témát hozol te majd a adás második részébe?
Én az adás második részében a boszniai piramisokról terveztem egy-két érdekességet hozni.
Azt remélem, hogy ennyi idő alatt azért már mindenki találkozott ezzel, aki egy kicsit is konyít a téma iránt. Ez egy 2000-2005 között felbukkant nagy, majd meglátjuk, hogy micsoda, nem minősítem. És na mindegy, ez majd a adás második részében, az első részében szintén egy ismerősök által ide hordott téma. Az ismerőst azt a hallgatóknak úgy kell értenie, hogy baráti beszélgetésen teljes komolysággal találkoztam olyan emberrel, aki erről híres, és ők hozták el ezt a témát, amiről valamilyen szinten már hallottam. Ne kerülgessük a kását, a Fekete Lovag nevű műholdról, vagy idegen űrhajóról van szó, melyik elég régóta él az erre fogékony közönségnek a világában, az érdeklődési körében. Kezdem az alaptörténetet, Boti, majd gondolataid szerint reagálj te, aki talán először találkozol ezzel a témával, nézzük meg, egy élő laboratóriumi kísérlet lesz.
Jó.
Persze szkeptikus hangnem, mert ezt azért nem volna fel, ha úgy állítanánk be, hogy te ezekre nagyon rá szoktál cuppanni. 1928-ban, úgy kezdődik a történet, hogy a dél-kínai tengeren 30 másodpercenként kisugároztak egy rádiójelet az űrbe, és Eindhovenben a vevőállomáson mérték a visszaverő hullámokat. A történet ott kezdődik, vagy ott kap egy csavart, ott válik érdekessé, hogy azok mint egy 30 másodpercig tartó késést szenvedtek, ennyivel később jutottak be, mint kellett volna a holland fogadóállomásra, mondom, 1928-ról beszélünk, és ez a 30 másodperc az nagyjából azt jelenti, mint hogyha 9 millió kilométer tett volna meg a rádióhullám, és onnan pattant volna vissza, illetve hát 4,5. Ez összehasonlításképpen azon ideírva nekünk, hogy 12-szeres földhold távolság, nem olyan rettenetesen nagy persze ebben a mértékben, hogyha csillagközi távolságokról beszélünk. Fekete Lovag az tulajdonképpen egy olyan műhold vagy égitest, ami a Föld körül kering. Ennek kapcsán merült fel az iménti történet, hogy jövünk ehhez a változáshoz, hogy miközben eddig semmi fake news nem volt, vagy összeesküvés elmélet. Történet úgy indul, hogy 54-ben megjelent egy Donald Kehoe nevű UFO kutatónak az írása, amelyik erre hivatkozik, mégpedig az, hogy ezeket a jeleket tulajdonképpen ez a műhold vagy fekete lovagra nevet valamilyen tárgy, égitest, ami itt a Föld körül kering, az sugározta vissza, de ilyen késéssel. Nekem itt egy kicsit, bármennyire is utána olvastam a történetnek, nem értem, hogy a nagy távolság és a műhold az, vagy az égitest, ez hogy van összefüggésben, hiszen hogyha ezt a fekete lovag sugározta vissza, attól még a mellette elmenő hullámoknak vissza kellett verődni, anélkül, hogy tehát az összeset nem tudja elnyelni ez a dolog. Ez nekem itt meglehetősen furcsa, de nem, vagy nem jutott időm, vagy nem találtam elég mélységet az, hogy a kettő között hogy jön ki ez a lépés. Dátum így ragadt hozzá, valahol az bukkan fel, illetve már mindenhol az bukkan fel, hogy ez 13 ezer éve kering a föld körül egy adott ponton, és hát jó, a 13 ezer, ugye ezt mondtam, így van.
13 ezeret mondtál, igen.
13 ezer, jó, rendben van, és akkor kezdjük ezt a dátum részét, hogy ez a dátum hogyan ragadt az UFO hívők fejében ez a fekete lovakhoz. Az egyik verzió szerint az, hogy a NASA már ezeket a sugárzó jeleket megfejtette, amik ebből jönnek, Ezek szerint nem ugyanaz a jel jött vissza, mint amit az indiai óceánról felküldtek rádiójelet. Ez sugárzó jelekről beszél, ami lehet rádiójel, de hogy megfejteni, ha csak visszapattan, akkor tulajdonképpen azt a 28-as rádiósugárzást fejti meg, annál azzal vagy valami más jön, nem tudok ebben. Tehát ez ma olyan homályba vész, hogy nem volt rálátásom, valahol lehet, hogy ki van ez fejtve. Na, tehát a gyártása ennek a sugarakból, az azt vette ki, hogy több mint 13 000 évvel ezelőtti, és ekkor állította egy ismeretlen civilizáció földkörüli pályára ezt az égitestet. Itt, ami nekem abszurdumnak tűnik, nem tudom, ott, hogy látod, vagy ehhez mi jut erről eszedbe, hogy egy sugárzó jelből megállapítani a sugárzó tárgynak a korát, ez nagyon áltudományosnak minősül.
Nagyon, rettenetesen, de hogy amit kimondtál, hogy a NASA tekinti 13 000 évesnek, az...
Nem, a NASA-nak tulajdonítják. Azt, hogy megfejtette ezt a jelet, és ez 13 000 év volt.
Ja, értem, hogy ők fejtették meg
13. A másik az annyi, hogy csak egy satszolás, ilyen régi történelmi feljegyzések említik, valójában nagyon nagy homály van, és volt egy olyan koordinátorrendszer, amit majd később belemegyek, de ahogy volt egy csillagász, aki... hát gyakorlatilag mindent összeadott és hatványozott, és abból kijött egy évszám. Ez a kettő van. Na, maradjunk a satszolásba, történelmi feljegyzés, amikre aztán máshol nem találtam utána, hogy milyen történelmi feljegyzésekre utalnak az UFO hívők. 1970-es években egy Duncan Lunan nevezetű skót csillagász vizsgálta először ezeket a jeleket. Ő egy koordinátorrendszert vett alapul, aki nem érti, az csatlakozhat hozzám. A jelenség grafikus megjelenítése véget függőleges tengelyen ábrázolta a kisugárzott jelek impulzusait, vízszintesen a késleltetés idejét. Az eredmény pedig az lett, hogy az ökörhajcsár csillagkép, van ilyen, 13 000 évvel ezelőtti képe rajzolódik ki.
Tehát ez egy sima félreértelmezés, amit történt?
Hát szerintem ez az irányított kiválasztás, hogy ez a Duncan Lennon, ez úgy látott neki, hogy valamit ki akart ebből hozni. Most lehet, hogy rengeteg grafikont meg egyenletet dolgozott ki, de volt egy, amikor, hogyha a koordinátorrendszernek egyik részére a jeleknek az impulzusait, nem tudom, az a csúcspontokat, vagy na, ehhez sajnos érteni kéne a fizikához, rakja be, a másikra pedig a késleltetés idejét, ami gondolom mindenhol a 30 másodperc, akkor a egyiknek és a másiknak a kereszteződésében ott vannak azok a pontok, amik kirajzolják az ökörhajcsár csillagképet.
Azért ez ilyenkor mindig nagyon nehéz egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy itt valaki hibázott, a félreértelmezette valakit, vagy egy nagyon, nagyon, nagyon kreatív szélhámosságról beszélünk-e?
Ezt most nem lesz fel, amit mondok, és később akartam bedobni, de ugye ez a mi előítéletünk, ami következik, hogy ez a Duncan Lennon akkoriban promotálta egy közel jövőben megjelenő UFO könyvét, science fiction.
Jaj, ja, hát aha.
Legyünk jó iszömök, hogy véletlen egybeesés, de ez számított. No, megvan tengely, gráfok, és, ja, és megfejtés is volt a szövegben. A késleltetett rádió visszhangok magasan fejlett intelligencia céltudatos beavatkozások eredménye. Az üzenet megfejtése a következő, innen indulja az otthonunk az Epsilon Boots, ennek biztos van magyar neve, amely kettős csillag, hatodik bolygóján élünk a hét közül, mely kettő közül a legnagyobb, hatodik bolygónak egy holdja van, negyedik bolygónak három, elsős, és így tovább. Helyzetét a térképünkben feltűnt Akruturus csillag frissíti, üzenet vége. Tehát ez jött ki neki, tehát írott szöveg.
Egy írott, nekünk üzenve.
Jó. További és utolsó pirossal kiszedett dolog, ami hát a kifejezetten az összesküvés elmélet hívők, vagy a fekete lovak hívők tollából ered, az, hogy 60-ban, már 1960-ban az Egyesült Államok a sarkok fölött áthúzódó ismeretlen objektumot felfedezett. Akkoriban nem volt ilyen földkörüli pálya elérése semminek, és hogy a hold mérete többszörösen meghaladta azt az értéket, melynek világűrbe juttatására akkoriban bármelyik ország képes lett volna. Magyarán, hogy ez túl nagy volt ahhoz, hogy akkor 60 körül fel tudják lőni. Merre indulnál te meg egy ilyen kutatásban, amivel kapcsolatban hát érezhetően szkeptikus vagy, de én is.
Hát én így a szándékok irányából elsősorban szerintem
Kinek a szándékára gondolsz? Itt a,
itt a kutatók, tehát nem tudom, ezt tanulmánynak lehet-e nevezni, vagy minek, minek hívjuk ezt. De hogy elméletnek, tehát akik ezt az elméletet népszerűsítik, az elmélet népszerűsítőinek a szándékait vizsgálnám meg először ilyenkor. És ez nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, hogy ez az én szkepticizmusomból adódik, hogy innen vizsgálom, de mégiscsak innen vizsgálom, hogy amikor el is jutunk egy nagyon hamar egy olyan pontra, amit te mondtál ezek szerint, és én tényleg, tehát ezt mindenki higgye el, hogy én most találkozom először ezzel az egész dologgal, és semmit nem tudtam erről a történetről. És ugye rögtön belefut az ember egy ilyenbe, hogy hát van egy könyv, amit ilyenkor itt szívesen nagyobb publicitásnak tennék ki itt a szerző. Hát, ezeknél valamiért mindig lehet találni egy ilyet, vagy hát legtöbbször.
Én azért volnék szkeptikus ezzel, mert hogy a szándékait az csak ő maga tudja, és biztos, hogy ha jó indulatú, ha rossz indulatú, nem tárná fel. Tehát, hogy én ideig el sem mentem ilyen mélységbe. Ugye az álhíreknek az ismérvei között a harmadik az ellenőrizd a szerzőt. Jó, tulajdonképpen te mondtad ezt is utána nézni, csak szerintem az itt ellenőrizhetetlen, mert nem fogja kiadni, hogy ha pedig... szélhámos, vagy milyen szót használtál, akkor pedig persze, hogy nem fogja megoldani. Úgyhogy én elkezdtem nézni azokat a elemeit ennek, ami valahogy megfogható. Ez a kísérlet valóban lezajlott 1928-ban. A eltérő az már, ahogy terjedt a pletyka vagy a hír, voltak, amelyik saját sugárzást tulajdonítottak ennek a fekete lovagnak, de az elején a sztori az mindenhol úgy indul, hogy késleltetve küldte vissza. Na most egy olyan távolságra, az a 9 millió, és ezért mondom, hogyha itt a ökörhajcsát csillagképről beszélünk, amit nem néztem meg, milyen messze van tőlünk, de valószínűleg fényév milliókra vélhetően, akkor ez a 9 millió kilométer, ami talán 1-2 perc lehet, nem tudom, vagy 3, de lehet, hogy egy nullát tévedtem, akkor az most miért nem 15 az a 9 millió, semmit nem mutat.
Semmit, igen.
Lehet, hogy miért is. Én nem indultam. Tehát a kísérlet létezett, a logika itt ketté válik. Azért próbálom, így. Hogy látod.
Igen, tehát hogy van egy alaptörténet, ami valóban így történt, rendben van. Késett valamennyit ez a jel.
Igen, de innentől elválik egymástól, hogy ott van, hogy nem tudtam én megfejteni, és most hiába is kérdezlek, hogy semmit nem hallott rá.
Én semmit nem tudok, tehát semmilyen hátterét nem kutattam utána a történetnek, ezért aztán nem is találtam teóriákat sem magamtól, pedig nem kezdenék el gyártani.
Az ugyanolyan lenne. A másik, ami megakadtam, de Zsák utcának indult, hogy mi az, hogy az akkor, tehát hogy túl nagy súlya van az akkoriban elérhető értéket, de biztos, hogy lehetett valami nagyon benfentes, vagy nagyon tájékozott, az biztos meg tudná mondani, hogy 1960-ban mekkora volt a legnagyobb műhold, amit ki tudtunk juttatni az űrbe. De ez egy nagyon könnyen bemondott téma. És akkor elkezdődött a műholdak felől, most a NASA verziót. Itt tulajdonképpen kérdezted, hogy van erről tanulmány, nincsen. Ez ha nagyon leegyszerűsítjük a témát, ez azt jelenti, hogy egy kommunikációs háború az UFO hívők és a NASA között. Mindegyik a másikban keres ellenmondásokat, illetve a NASA nem annyira, mert hogy ő neki nem dolga, hogy cáfolja ezt az állítást. Ez egy alapvető hozzáállásiba minden témában, hogy nem a szkeptikusnak kell megcáfolnia, hanem az állítónak kell bizonyítania.
Így.
Ez van. És, 59 és 60, megnéztem akkor, mi volt a helyzet. Egy úgynevezett Discoverer sorozatú műholdakat lőtt fel a NASA, illetve az amerikai, hát gondolom a hírszerzés miatt, és ezzel kapcsolatban merült fel az első, hogy ez egy ilyen műholdnak a darabja vagy maradéka, és Time-ban, persze nagyon könnyen hivatkozással, le is közölte ezt akkor, amikor már lehetett a földi katonai radarokat, és itt meg van szépen adva magyarul is, most nem olvasom be, mert 4 adatról van szó, hogy hány fok, meg milyen inklináció, meg földközel, meg keringésidő, de hogy ezt közé tették a Time-ban.
Tehát ez egy teljesen hivatalos
történet. Ez így van. Ez az egyik gyanúsított, a másik az jóval később a történtek után kapott nyilvánosságot, teljesen másokból. 92-ben oldották fel a titkosítás alól azt az úgynevezett korona programot, ami tulajdonképpen egy 60-as évekbeli kémműhold program. röviden erről a koronaprogramról, egy felderítő műholdrendszer volt, CIA üzemeltette, Szovjetuniót, Kínát és egyéb szocialista országok területét fényképezték, 59 júniusa és 1972 májusa között. Nota bene, ezt hozzáteszem, ez amikor lelőttek a óriási meglepetése egy U-2-es U-2-ra ilyen berepülőgépet, kémrepülőgépet a Szovjetunió fölött, akkor az annak idején egy óriási nemzetközi botrány volt. Akkor ez a koronarendszert, vagyis a műholdas megfigyelés egy igen nagy löketet kapott. Hát szerintem ez érthető módon. Nos, a koronaprogram úgy működött, egy kis technikai érdekesség, hogy elkészültek a fényképek, és az USA területe fölött ledobta egy kazettában a műhold, amilyen közelről csak tudta, gondolom nem a föld légkörébe, de elég közel ahhoz, és volt egy speciálisan felkészített katonai repülőgép, amelynek a levegőben kellett elkapnia ezt a csomagot. Ez állati érdekes. Na, egy ilyen objektum az, amelyik elszabadult, és azok az adatok, amiket így mondom, 60-as évekből származik, de 92-ben hozták nyilvánosságra, annak a pályadatai megegyeznek. Tehát egyszer volt a Discoverer műholdak.
Amik egyébként késleltették ezeket a...
A késleltetésre többet nem térünk vissza, most már csak az objektum a projektbe azonos.
Ja, hogy maga az objektum,
ez a késleltetés az egyszerűen nem bekerül be, hát az arra magyarázatot senki nem ad. Van még egy harmadik verzió is, de az 98-ból származik, hogy egy hőszigetelő lap a nemzetközi űrállomás elkészítésekor vagy szerelésekor elszabadult, illetve kettő szabadult el, az egyiket sikerült elkapni, a másik az nem, és ennek itt egész konkrétan megvannak adva az adatai. Az űrszemét hálózatot figyelő rendszer az katalogizál minden egyes csavart vagy teherautónyi elhasznált rakéta elemet, és ennek megvan a száma, hadd ne olvassam fel, mert körülbelül 16 jegyű betűkből és számokból áll a kombináció. Az a probléma ezzel, hogy 99 márciusában ez már belezuhant a földbe, már eltűnt a légkörbe, magyarán szétégett. Amíg keresgéltem a száma alapján, amit most ki nem olvastam, megtaláltam a NASA-nak ezt a katalógusát, és beütöttem ezt a számot, és az ütök, hogy már nincsen pályán. Tehát fantasztikus, hogy így mondjuk értem az apropóját és a célját, de elképesztő, hogy minden kis nyavaját katalógus szerűen.
Akkor nyilván tartanak, és nyilvánosan, igen.
Így van. Ennyi volt még, és 54-ben volt, ugye 60-as, 70-es éveket kezdtem mondani, volt egy másik, egy Donald Keyhoe nevű UFO kutató, ő fedezett fel állítólag akkor két műholdat. Na, eddig jutottam, tehát tulajdonképpen van egy állítás, ami sok ellentmondást azért kiszűrtünk, de egy dolgot, ezt a sugárzást, visszasugárzást, miért pont 9 millió kilométerről, vagy késleltetéssel jött vissza. Szóval az, hogy most egy visszapattanás, tehát hogy visszapattana a sugárzás, csak késve vagy nem késve, vagy pedig maga ez a fekete lovag nevű eszköz sugározza, ezek sehol nem találkoztak abban a részében az összeesküvételemnek, amit sikerült felemésztenem. Az igazság, hogy tegyük fel azért, Boti, hogy hát azért olyan mély ez az irodalom, hogy lehet, hogy heteket kellett volna találnom rá ahhoz, hogy akkor megtaláljam azt az összefüggő adatot, vagy infót, ami egyszerűen nem bukkant fel. Van egy ilyen összeesküvés elmélet, aminek a legextrémebb, legszélsőségesebb verziója odáig terjed, hogy még egy szöveges üzenet is kódolva van benne, ami angolra lett fordítva.
És milyen érvek szoktok elhangozni ilyen pro-kontra az ügyel kapcsolatban? Tehát, hogy, hát, igen, hogy mik a fő...
Igen, ezt most azért kérdezed, mert hogy én része se voltam egy ilyen...
Igen, mint hogy kezdődött a műsor, igen, hogy mondta is, hogy ez egy...
Igen, a nyári szabadság alatt, és ezt ugye a hallgatóknak mondom, hogy én azonnal SMS-eztem a Botinak, hogy ez most élőben megtörténik velünk, hogy neki halálom olyan mondja, és akkor kérdezted, hogy na, mik az érveik, és én akkor az túl fáradt voltam, hogy belekérdezek, de azért jó fél órán, 3-4 óránál zajlott ez a beszélgetés, aminek inkább fültanúja. voltam. Alapvetően nincsenek, nem voltak ilyen okokozati. Tehát nagyon hamar áttért a vita egy olyanba, hogy nem tudsz róla, amikor te olyan okos vagy, és ezt most nem ironikusan mondta, tehát hogy erről nekünk tudnunk kéne, ez annyira köztudott dolog, és mi az. Tehát ez egy hiányosság a részünkről, egy kicsit ilyen felróvó, dorgáló hangnemben. A másik pedig tulajdonképpen az egész hitalapú dolog, és az egyetlen racionális része az mondjuk annyiban csúcsosodott ki, hogyha ennyire bizonytalan ez a dolog, meg ennyien kételkednek benne, vagy épp az ellenkezőjét hiszik, akkor miért nem, mibe telik arra menni a űrhajóval, vagy a űrsiklót már hiába, mert hiszen az nem jár már most már egy pár évtizede, és lefotózni. Az ugye meg nagyon gyenge érv, de mégis valós, amit mondtam, hogy hát az, hogy mondjuk neked azt mondani, hogy kerülj el arra, és úgy menj el mondjuk az űrállomáshoz, az lehet, hogy milliárd dollárokban mérhető, mert teljesen más kályál. Tehát nem úgy néz ki, hogy egy kicsit odébb megyek, és megnézem közelről.
Igen, igen.
De ez annyira gyengének éreztem, noha valóságosnak, hogy ezt nem ismertem előhozni, de csak azért, hogy a legrosszabb vitákra utalva, amik ebben a műfajban lehetnek, hogy csak tovább húzódik a beszélgetés, és én ebből a beszélgetésben nagyon hamar ki akartam szállni, de már akkor tudtam, hogy ebből lesz nekünk egy
kontentünk, így, hogy
igen. Szóval van egy állítás különféle szélsőségekig fokozva, és van három potenciális cáfolatunk, a Discoverer műhold, a Korona program egyik darabja, vagy ez a hőszigetelő lap, ami elszabadult, de az meg már ugye nincsen pályán. Most azt nem tudom, hogy erre van-e tapasztalatod, híred, emléked, vagy sejtésed, hogy ha mondjuk az utóbbi lenne, 99 március, erről beszélünk, és most 2020-at írunk, hogy elképzelhető-e az, hogy mondjuk csak példaképpen az én ismerősöm, akivel ugye erről beszélgettünk, egy annyira régi összeesküvés elméletet visz tovább, hogy nem is értesült róla, hogy én már 20 éve nem érvényes az érvelés, hiszen beesett a föld légkörébe, ez már nincs is ott.
Ez abszolút létrejöhet, mert hogy ugye van egy ilyen pontja ennek a mégis ilyen álhívadászok szent írásunknak, szabad így fogalmazni, hogy ez egy ilyen 9 parancsolat, vagy hány pontból áll pont?
8
parancsolat, hogy az álhírnél, amikor az ember belefut egy hírbe, akkor nézze meg a dátumát annak a bizonyos hírnek, és bizonyos pletykának, vagy kacsának, vagy bárminek, amit említenek a cikkben, és igenis belefuthat az ember 2018-ban is akár egy olyan, vagy 2020-ban egy olyan történetben, ami...
De a híre fenntartja, az érdekessége fenntartja.
Az érdekessége fenntartja, emiatt ugye klikkelnek rá az emberek, ergo ezt újra és újra fel lehet használni, akár 20 év távlatában is teljesen simán, és gátlástalanul. És az ember nem jár utána, hogy ez annyira régi, hogy közben történt egy olyan hivatos történés, hogy megakadályozza az egész, tehát hogy ez kétségbe vonja az egészet. Ha ez nincsen benne megemlítve, akkor egészen könnyen egy olyan teóriát felépíthet saját magában, amit utána így hordozhat magával, és így adhatja át.
Én ketté szoktam választani, ugye, hogy akart-e hinni benne, és azért nem nézett utána. Ezt most tegyük félre, valószínűleg így van, de attól még lehet, hogy ő azért utána járt volna. Na most ebben a hírben, amit nyilván amivel ő találkozott, és ahol ennek a hívője lett, ebben nem voltak meg a lehetséges ellenérvek,
igen,
vagy azok a kategóriák. Tehát, de mondjuk én is, ahogy én is rátaláltam, ha tovább megy, ő is megtalálja a koordinátákat, a regisztrációs számát, mindent ennek a cuccnak, ami aztán én, bocsánat, ezt most helyettem mondom, vagy rávetítem, de lehet, hogy azt mondja, hogy ezt utólag találták ki, tehát soha nem is volt, adtak neki egy kamuszámot, és akkor innentől már tényleg csak az van, hogy az ember vesz egy jó nagy távcsövet, és éjszaka, ha be tudja lőni, azt se tudom, hogy a déli féltekéről, vagy az északiről, megnézi, hogy azon és azon a koordinátán van-e ott valami cucc most. Ja. Hát erre kevesen vagyunk képesek.
De egyébként egy ilyen dolognál általában tapasztalatom szerint, ahogy te is mondtad, legtöbbször az játszik, hogy valaki el akar-e ezt hinni, vagy nem.
Így van.
Tehát, hogy erre egy nagyon jó példa, idén-nyáron nagyon gyors vagyok, idén-nyáron egyik este éjszaka a barátainkkal felnéztünk az égre, és ilyen mintha egy kondenscsík lenne, csak pontokból kirajzolódva, és teljesen egyenesen egymás után szabályosan is így ment. A történet így az égen láttuk ezt a jelenséget. Ott mi két választás előtt álltunk, vagy szerettünk volna ezt elhinni, hogy ez itt valami teljesen csodálatos, vagy elkezdjük rá keresni a helyes magyarázatot, az igazi magyarázatot, és nem sok időnkbe tett megtalálni, hogy egyébként a SpaceX-nek a projektjét
ezt
láttuk.
Ezt akartam mondani, ezt a
kíváncsi. A SpaceX projektjét láttuk, de hogy ha mi erre valamit kreálni akartunk, tehát hogyha mi nem akartuk volna megtalálni az igazat, hanem szeretnénk volna valami misztikusban hinni, akkor nagyon könnyen elkezdhetünk volna valami misztikusat kreálni e köré. Nyilván ebben az esetben körülbelül két napig, amíg fel nem robban az internet attól, hogy egyébként ez bizonyítottan a SpaceX, csak hogy itt arra akarok ezzel rávilágítani, hogy vannak olyan típusú emberek, akik ezekre az összeesküvés elméletekre, ezeknek az elfogadására elfogadására hajlanak, jobban hajlanak, mint az átlag.
Nagyon kevés idő maradt az első részből, és hogy egy övön aluli kérdés, hogy mit gondolsz te a földön kívüli civilizációk lehetőségére?
Én olyan szinten vagyok vakon, és olyan szinten érzem magam teljesen inkompetensnek a történetben. Egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon paraszti elgondolásból van egy ilyen mondat a fejemben, hogy ekkora egészen elképesztő helyen, mint a világűr, csak van valami entitás valahol, nagyon messze, de hogy azok az UFO-k, akik jönnek, és csészealjjal érkeznek, és üzengetnek nekünk, azokban én már sokkal kevésbé hiszek.
Akkor neked is, és a hallgatóknak is egy filmajánló következik, a Kapcsolat című filmet kívánom, ez Carl Sagan könyve, az én szentemberem, a abszolút aduász, tehát kedvencem, így könyve alapján rendezték a filmet, nagyon csendes, nagyon lélekhez szóló film, nem limonád és semmi ilyesmi, Jodie Foster a főszereplő, és tulajdonképpen majdnem, hogy szó szerint azt idézted, ő ugyanis a végén, amikor gyerekeknek magyarázza a sztori után, és ott állnak a hatalmas antennamezőn az arizonai sivatag közepén, akkor pont ezt kérdezi egy iyen 8 éves forma kiskölyök a diákcsoportból, hogy vannak-e mások is az univerzumban, és a motto szerű, ezzel azt hiszem, hogy ez utolsó szó, ami elhangzik a filmben, hogy ez az univerzum olyan nagy, hogy pazarlás lenne, ha csak mi lennénk benne. Valahogy így szólt, ez egy nagyon szép és kicsit ilyen szentimentális megközelítés, de a film végére nagyon illet, és ez egy színvonalas, tényleg elgondolkodtató film, ajánlom mindenkinek. Ez volt az Álhírvadász első része a szeptemberi adásnak, és egy kis zene után akkor visszatérünk.
Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zugrádió, Zugló hangja.
Sziasztok, ez itt a Zugrádió Zugló hangja, Álhírvadász című műsorunk szeptemberi kiadásának második részét. Halljátok, az első részben a Fekete Lovag nevű rejtélyes föld körül keringő objektum körüli mendemondákról és tudományos ellenérvekről beszélgettünk. Most pedig Boti témája következik, ahogy azt a beharangozóban már a műsor elején elmondtuk, a híres boszniai piramisoknak a története. Na, kezdjük elejétől, hogy mikor bukkant fel ez a sztori, vagy nem tudom, hogy kezdődik nálad ez.
Hát ez nálam Vizokónál kezdődik, Vizokó nevű településen kezdődik Boszniában, Szarajevótól nem is annyira messze. Ez egy bosnyák település, ahol is egy Semir Osmanagic, ha jól ejtem, nevű, hát egy üzletember. Bosnyák, de Amerikában élő üzletember ott járt, és hát úgy állapította meg, hogy ő ott piramisokra bukkant. Osmanagic, és azt kell tudni, azon kívül, hogy Amerikában élő üzletember, hogy ő egyébként egy ilyen saját magát piramis kutatóként és a maja civilizáció szakértőjeként fémelezné egyébként, ami meg van kérdőjelezve bőven hozzáértő emberek által. Na már most ő az, aki 9 darab piramist vélt felfedezni Vizokó települése mellett, amiket mind-mind...
Igen,
abszolút.
Hát mit kellett ezen felfedezni, hogy az látszik a piramis, nem?
Látszik, igen. Tehát ugye elvileg, tehát az egész sztori szerintem egy nagyon nagyon egyszerű dologból indult, hogyha bármelyik kedves hallgató rákeres erre a boszniai piramis történetre, ez a Vizokó melletti nap piramisa néven egyébként, futó piramisra, akkor egy olyan hegyet, olyan hegyet láthat, ami piramis alakú.
Jó, hogy egyébként nem úgy, mint az egyiptomi piramisokra, tehát nem az volt, mintha én kimentem volna 2002-ben Egyiptomba, és felfedezem a piramisokat.
Nem. Ja, hogy erre kérdeztél rá, nem, van ott egy hegy, látszik ott egy hegy, ami piramis alakú. Az ugyan egy darab hegy, és valószínűleg innen indult az egész gondolatmenete Oszman Egicsnak, de hogy egyébként ő 9 darab piramist vélt felfedezni. Nappiramisa, holdpiramisa, szeretetpiramisa, sárkánypiramisa, földanya templom, tehát hogy vannak ilyen nevek
akadékoskodom. Miért nem kezdtek el beleásni, és akkor vagy föld van alatta, vagy egy bizonyos mélységben már nyilván a kövek, nem?
Mert hogy ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet. Azért nem lehet, mert nem, tehát hogy nem szabályos rögtön belásni a földbe, csak úgy. Az egész teória azon alapul, ezek a hegyek gyorsabban nyelik el a hőt, mint a környező felszíni formák. És ez üreges szerkezetre utal. Tehát, hogy lehet ilyen hőtérképes kutatásokat végezni, ilyesmi. A földbe csak úgy nem lehet belásni. Na, de hogy maga a teória, amit így Oszman Agics barátunk felfestett, az, hogy ez egy eddig nem ismert szupercivilizáció alkotása egyébként, és ez odáig vezet, hogy a kontinens, sőt az egész emberi faj őstörténetét így úgy, ahogy van, ezt így át kéne dolgozni. Úgyhogy 2005-ben kutatásokba is fogott, pénzbe kerülő óriási volumenű kutatásokba fogott. Sorban a kutatás során, amik egyébként még ma is folynak, már ilyen ősi kőfejtőket is, meg ilyen misztikus kőgolyókat is talált, meg hasonló dolgokat. Egyébként bármikor, amikor így nyilatkozott erről a történetről, vagy bármikor, amikor így update-elt, hogy akkor most mi a helyzet, ő mindig leszögezte, hogy ő nemzetközileg bejegyzett és elismert szakemberekkel dolgozik, ami egyébként majd mindjárt mondok valamit mindenre, amit ő mondott így a médiában, mind az alapteóriákkal kapcsolatban, mind pedig azzal, hogy kik dolgoznak mellette és hogyan. Ami nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez ma már ez egy sikeres üzleti vállalkozás.
Ja, hogy ami nagy pénzéről van szó, nem a saját pénzéről.
Igen, szponzorok pénzéről államilag is pénzelve van, és az ő alapítványán keresztül is van pénzelve ez a történet, és igazából ez Boszniának, mint olyannak, ez nagyon, nagyon turisztikai szempontból abszolút előre.
Ezért jajdultam fel, amikor az állampénzét meghattam, mert innentől már vannak olyan érdekeltségek, motivációk, amik csak akkor finanszírozom, hogyha ebből turista látványosságot csinálsz. Tehát ez már koránt sem egy ilyen falszifikálható hozzáállás, vagy szkeptikus hozzáállás, hiszen egyszerűen az egyik a szponzornak érdekel, hogy azt találjanak, még akkor is, ha kiderülne, ne adj Isten, hogy ezek teljesen hétköznapi hegyek. De folytasd, bocsánat.
Így van, de egyébként kérdem én, hogy most csak az Oszman Agicsnak a szempontját megnézve, hogyha valaki teljesen 100%-os hittel csinálja ezt, és egy pillanatig nem keres ebben semmilyen plusz hasznot nem szeretne ebből húzni, akkor ő engedné, hogy egy régészeti, hogy az ő saját régészeti kutatási területére bemenjenek turisták, tök mindegy, hogy mennyi pénzért, és ott járkáljanak, és ezt megnézzék. És
mondjuk a szkeptikust nem tudjuk, vagy tudjuk, hogy oda mehetnek a turisták pillanatnyilag?
Oda mehetnek a turisták, bemehetnek, megnézhetik, 25 euró per fő, bemehetnek és körbemehetnek az egész kutatáson úgy, ahogy van. Én nem sok olyan tájékozatlan személy ezzel a kapcsolatban, de hogy én eddig nem hallottam semmilyen régészeti kutatásra, ahova így besétálhat bármennyi pénzért
nekem
is.
Nekem az jutott, hogy szakaszosan lehet, ugye, de már a befejezett, hogyha vannak olyanok, hogy feltárt részek, tehát nyilván Egyiptomban mai napig zajlanak ásatások, és már vannak olyan részek, amik már elkészültek, és meg lehet nézni, vagy Pompei a másik, amelyik azt hiszem, hogy Pompei amely talán az eredeti városnak az egyharmadát tárták fel eddig, a feltártnak pedig már nem tudom hányad részét lehet megnézni.
Viszont meg lehet látogatni? Aha.
Hát persze, Pompei.
Igen, és még beleszámoljuk, hogy 2000 óta ez megy, akkor mondjuk azt mondom, hogy igen.
Ez jó, legyünk, igen, ami igen. Másik, és most én állok ennek a, ki nem mondom, Oszmanovics?
Oszmanagic
pártjára, de annyi becsülendő, hogyha eltekintünk az esetleges üzleti megfontolásoktól, hogy az egy szkeptikus hozzáállás, hogy én abban a hegyben látok egy piramist, szerintem az egy piramis, van egy teóriám, na, nézzük meg. És akkor ez egy szkeptikus, az egy elkezdett ásatni. Nagyon, nagyon beárnyékolja, hogy ez az ásatásból rengeteg pénze származik turisztikailag is, de ez, az, hogy oda megy és ás, hogy belevágja a kapát a földbe, az egy szkeptikus hozzáállás, hogy nem csak gondolkodik róla, nem?
Igen. Igen, igen, abszolút, ebből a szempontból igen. Ja, és akkor ugye, amit mondtam először, hogy majd mondok valamit arra, hogy dolog, ami azzal kapcsolatos, ami minden, amit ő mond egyébként, és ő kinyilatkoztat. Nagyon híres régészettel foglalkozó lapok, ilyen Discover magazin, vagy Smithsonian magazin, egyébként szó sincs arra, hogy én ismerném ezeket a magazinokat, csak én kiírtam őket magamnak. A British Archaeology, ők folyamatosan 2005 óta megállás nélkül következetesen cáfolnak meg pontról pontra mindent, amit Oszmanagics így kinyilatkoztat, meg nyilvánosságra hoz. Sarlatánnak állítják őt be, nyilvánvalóan teljes mértékben ellene vannak, fegyverrel, paripával, és érvelnek ugye Oszmanagicsnak az elméletei ellen, amire a főhősünknek egyébként a reakciója nem feltétlen észérvek hada, sőt semennyire sem. Van egy olyan számomra egyébként nagyon-nagyon, vagy általam nagyon-nagyon kedvelt formája a visszavágásnak az, hogy irigyek, akik ezt írják, tehát ezek a lapok, és ezeknek a lapoknak a szakértői igazából, meg bárki, aki ezt cáfolja, az irigy az ő felfedezésére. A másik pedig az, hogy ő látni vél egy ilyen közös célt ezeknek a lapoknak a tulajdonosi körében, akiknek a céljuk, hogy ők a múlt igazságait úgy, ahogy van, eltitkolják.
Hát egy ilyen háttérhatalmat.
Egy ilyen háttérhatalmat vél itt felfedezni, amiben egyébként én nagyon sok párhuzamot látom, mindegy, de hogy egy ilyen európai háttérhatalmat vél ebben felfedezni, amit szintén nagyon, nagyon, nagyon viccesnek tartok. Egyébként csak gyorsan, hogy végigmenjek azon, hogy Oszmanagics így mi alapján, mik azok a fő vonalak, amik alapján ő piramisnak tekinti egyébként a boszniai piramisokat. Az első állítás az, hogy ezek a, én sem fogom tudni kimondani, Vizocsika hegy, ami maga ez a nap piramisa, gyorsabban elnyeli a hőt, mint a környező felszíni formák, ami üreges szerkezetre utal. Erre egyébként a magyarázat, és akkor rögtön mindenre van egy magyarázat, erre a magyarázat, hogy a hőtérképek nem bizonyító erejűek, és bármely hegy vagy dombvidékről készített felvételek produkálhatják ugyanezeket a jellegzetességeket. A vizsgált felszíni formák többsége pedig természeti erők munkájának az eredménye. Van a második állítása, hogy a gúla alak piramisra utal. Szerintem egyébként ez a fő történet, ami őt így megiklette. Szerintem ennél nem bonyolultabb a történet. Erre a magyarázat az, hogy a 9 felfedezett piramis közül csak az egyik gúla alakú, és az is csak az egyik oldaláról látszik annak egyébként. A piramis formájú hegyek ezen típusa nem számít ritkaságnak, sőt, hasonló formák világszerte százával fordulnak elő. A 2006-os fúrás minták szerint például természetes geológiai képződményekről van szó.
Tehát volt fúrás most már, az nyilván nem.
Tehát, hogy azóta, igen, azóta egyébként így volt fúrás. A harmadik állítás, hogy a piramisok környékén talált szabályos kőgolyók a piramisépítő boszniai szupercivilizáció létének a bizonyítékai, ugye? Egy globális energiahálózat alkotó elemei, ez nekem egyébként így a kedvencem az egészben. Ezek egyébként természetes képződmények, mert ezek a kőgolyók csomó helyen előfordulnak a világban, és pontosan megvan az eredmény annak, hogy ezek egyébként milyen összetételű dolomit, kova, hematit, stb. Összetételű, ilyen üledékes sétékben létrejött kőzetek, tehát hogy abszolút erre is megvan a magyarázat, és akkor még van gyorsan, nem tudom mennyi időnk van, három főállításra Oszmanagicsnak. A negyedik az, hogy a Vizokó környéki alagútok az ősi piramisépítő civilizáció fontosabb emlékműveit kötik össze. Az alagút egy titkos temetkezési helyet rejt, szerinte, aminek valóban vannak ilyen alagutak, aminek a kialakításában tetten érhető emberi kéz. Viszont ilyen tárgyi leletek, amelyek alapján ilyen rituális funkcióval rendelkező történetek nem, tehát azok nem találhatóak, és igazából ugyanilyen járatok csomó helyen léteznek, pont ugyanilyen jellegűek, ezek bányatárnák, középkori bányatárnák.
Ja.
A nyomai, tehát hogy ezek
tényleg létező járatok akkor.
Tényleg létező járatok, tényleg emberi kéz által, csak ugye azt mondta ugye Osman Agics, hogy akkor itt ezek itt rituálék történtek, és semmi rituálénk nincsen nyoma, és abszolút megvan a funkció ezeknek az egyébként nem 35 ezer évvel ezelőtt épült dolgok ezek, tehát hogy nem akkor építették, hanem a középkorban. Na, nagyon gyorsan, az ötödik állítása a hatból, a járatrendszert kiváló piramis építő civilizáció szerinte 35.000-7.000 évvel ezelőtt élt. Az azokat hermetikusan lezáró utócivilizáció pedig Krisztus előtt 5.000 táján.
Két civilizáció.
Tehát ugye ez két civilizáció, igen, ami hogy volt egy utócivilizáció, és ezek ilyen korszerű korszerű meghatározási módszerek lévén határozta ezt meg, de tévesen, tehát ez téves alkalmazása keresztül határozta ezt meg, és született meg ennek az eredménye. A hatodik állítás pedig, hogy a járatrendszerben felfedezett két monolit egyikén ősi rejtélyes jelek láthatóak, ami a prehisztorikus felirat körüli hisztéria Magyarországra is elért. A székely írás hazai kutatásának két jól ismert alakja szerint a szimbólumok közül 21 egyértelmű rokonságot mutat a rovás írás betűivel.
Hallottam, hogy
igen, magyar... és akkor erre van egy hosszabb magyarázat, amit inkább nagyon gyorsan felolvasnék. Horváth.
Nem kell annyira gyorsan, még azért időben vagyunk, úgyhogy nyugodtan.
Jó. Ez egyébként, amit én fel fogok olvasni, ez Horváth Zoltán egyiptológus, muzeológusnak a cáfolata erre az állításra. Az pedig az, hogy a jelek keletkezése nem tisztázott, egyes állítások szerint egy részüket talán a kutatók vésték a falba. De még ha el is fogadjuk őket valódinak, az is legfeljebb annyit jelent, hogy ezen írást használó etnikai csoportok megfordulhattak a területen az alagút kiváljását követő időkben, de semmiképpen nem bizonyítják, hogy közük lenne Oszmán Ágis piramisaihoz. Itt idézi a szerző egyébként Páfi Zoltán szkeptikus blogon elhelyezett kommentárját, mi szerint amennyiben a játékrendszer valóban középkori bányatárna volt, és jelen pillanatban ez a legvalószínűbb eshetőség, akkor nem meglepő, hogy egy határvidéki bányában székely rovás írásra találkozunk.
Aha.
Ez a terület ugyanis a középkorban a Magyar Királyság részének számított, és tudjuk, hogy a székelységet részben a határvidékek védelmére telepítették a középkori Magyarország végeibe. Mit gondolsz így erről így elsőre?
A rovás írásra rá akartam kérdezni, mert ezt természetesen hallottam, nota bene ugyanazoktól, akikkel az előső részben tárgyalt fekete lovagot hallottuk, tehát ugyanaz a forrásom, vagy a tájékozódásom. Ezt akartam kérdezni, ez meg is válaszolja, hogy tulajdonképpen akár piramis, akár nem, azok a járatok vagy tárnák, azok abban semmi meglepő nincs, hogy a középkor után ott járhattak, és akár fel is véshettek. Tehát ez egy kérdésemet ezzel ki is lőtted.
Igen.
A másik, ami tulajdonképpen az egyetlen, ami maradt, mert a rovás írás lett volna a második, hogyha itt beszél most már két szuper civilizációról is, az
igen.
Egyik az most segíts 37 ezer?
Az egyik 35-től 7000.
Az nekem nagyon, nagyon, tehát rengeteg dolgot megdöntene a ismert történelmünkből, az emberiség történelmből. Annyit lehet tudni, hogy 30 ezer évvel ezelőtt tűntek el nagyjából a neandervölgyek, akikkel mi voltunk, mármint a Homo sapiens sapiens párhuzamos időszakban, ez is egy viszonylag friss tudása a tudománynak, azért ezt kizártnak tartották.
De hát ezt mondja, hogy... tehát ő Oszmán Agics ezt mondja, hogy itt újra kéne gondolni így az egész fajnak az őstörténetét, tehát itt át kéne szerint ezt dolgozni.
Értem, na és akkor ami felmerült benne, tehát hogy ez egy elég távoli múlva, de végülis egyetlen cáfolat megdöntheti az összes eddigi teóriát, ebben egyetértek vele, hogy ha ezek ilyen szuper civilizációk volt, akkor, és ráadásul kettő, mert 5000, meg 35-37 ezerre lehet, ezeknek azért, ezekre a civilizációkról tudunk valahol. Tehát azt kell, hogy mondja, hogy akár Boszniában, ideális esetben a közelben, mint hogy a piramisok közelében is vannak városok meg temetkezések, akár a világ bármely pontján ennek a civilizációnak van bizonyítéka? Vagy ez lenne az egyetlen bizonyíték, hogy 37 ezer évezet ezt építették, de sehol egy kutat, egy templomot, egy épületet nem találtak se Afrikában ugyanerről a civilizációról, se sehol, Európában.
Sehol semmi, csak ez a piramis, a kőfejtő, a máinkus kövek, a járatok, de hogy ez mindegy, tehát hogy nagyon furcsán egy helyen élhettek ezek szerint, és nagyon furcsán egyszerűen élhetett ez a szupercivilizáció.
Tehát a civilizáció bizonyítéka ez a piramis, és a piramisnak a bizonyítéka az a civilizáció megalkotta, ez az önmagába harapó kígyó, önmaga farkával.
Ez így van.
Mert hogyha mondjuk egyébként azon is nagyon meglepődnék, hogyha azt mondják, hogy de tényleg tudunk erről a 37 ezer éves civilizációról. Nézd meg, itt Franciaországban is hagytak egy templomot, vagy valamilyen építményt, ezek igazoltan ők, itt vannak sírhelyeik, és akkor annak egy másik teremtménye vagy építménye lenne a piramis maga, az a vélelmezett piramis, az így volna logika, de hogy sehol máshol, tehát a civilizációra nincs bizonyíték.
Így van, és nem, tehát hogy ez lehet, hogy ez csak az én, és ez lehet, hogy ez az én butaságom valahol, de hogy én mindig nagyon szkeptikus vagyok, amikor a történelmet, tehát hogy alapvetően nyilvánvalóan szkeptikusak vagyunk mindig az újjal szemben. Azzal szemben, hogy valaki a történelem, eddig ismert történelmünk azt mondja, hogy nem jól ismerjük. És valamit változtatni kéne a történelemkönyvekben. És ez normális, ez a szkepticizmus alapvetően, és neki a feladat ezt bizonyítani. De akkor extrém szkeptikus az ember, ha ennek valamiért van egyetlen egy vezetője, egy nagy ennek a... Ezek ilyen hité alakú, proféta, pont, köszönöm szépen. Egy nagy profétája, amikor ezek hitté alakulnak, ezek a feltevések és ezek a teóriák, és annak mindig van egy vezetője, egy név, aki magát hirdeti és elől áll, hogy én igenis ezt gondolom, és nem mondjuk szakembereknek a garmada, vagy ha nem is garmada, de legalább pár neves üzletem, vagy üzletemben szakember összeáll.
Én akkor
mindig szeptikusabb vagyok.
Igen, ez elég önmagában egyedül, tehát tényleg ilyen proféta jellegű, ami nagyon sok megkérdőjelezhető, vagy alá nem támasztott eleme van ennek a maga a civilizáció, az, hogy egyáltalán piramisról van szó, és akkor jöttek ezek a tárnák, vagy járatok. Igen, január óta csináljuk, azt hiszem, vagy december óta ezt a műsort, én ezt a mai két kiválasztott hangsúlyosan könnyű témát tartom a leggyengébb lábakon állónak, a legmosolyogtatóbbnak.
Abszolút.
Nem? Mert még emlékszem, az ausztrál erdőtüzekről beszéltünk, és akkor is felhasználtad, hogy a statisztikák hogy néznek ki, hogy hány gyújtogatót fogtak meg, és kiderült, hogy az is, aki eldobott egy cigarettacsiket, vagy ott hagyott egy tábortüzet,
az
is bele van. Igen. Szóval, de ez olyan, ha nem magunkat szidnám vele, akkor az én méltóságon aluli. Tehát ezek tényleg olyat választottunk, ami hogy talán egy kicsit megmutatni, hogyha jobban kileng az inga, akkor mik vannak ebben a birodalomban. Ide akartam hozni, aztán jön a záró akkordja a műsorunknak. Ide akartam hozni, és lehet, hogy képi formában, hogy találkoztam az elmúlt hetekben egy nagyon aranyos kis képösszeállítással, majd ígérem, hogy megkeresem, és a promócióban be is linkeljük. Ez a tudományos tévedéseknek, vagy teóriáknak a temetője, és egy fantasztikusan megcsinált kis, hát mint ilyen miniatűr temető, és a fejfákon egészen sok fajta azóta már megdőlt teória van felírva, és az is, hogy mettől meddig élt ez a teória. Többek közt az hármat említek, a Brontosaurus, amelyik néhány éve derült ki, hogy az tulajdonképpen nem létezett, hanem különféle állatoknak a csontjait kombinálták össze, és még az 1800-as években, és most jöttek rá, hogy hát pedig ez nekünk tőlünk elveszi a Freddy és Beanie-t, mert hogy ott Brontosaurus, a hosszú nyakú nagy állat. Tehát az nem létezett, nagyon tetszett még, és innen jutott eszembe ez, hogy a Neandervölgyivel az ember az sosem élt együtt. Ugye ez is egy megdőlt tudományos teória, hadd nem mondja, nem tudom, hogy mikor, de a teória halálának a dátuma az valamikor az elmúlt két évtizedben lehetett, amikor erre találtak bizonyítékot, hogy együtt, meg hát a genetikának a fejlődésével, amikor felfedezték, hogy van bennünk neandervölgyi gén.
Neandervölgyi.
És többek közt ennek a génnek köszönhetjük a hidegtűrő képességünket, ami számomra nem tudom, hogy jó vagy rossz hír, de bennem nagyon kevés van ebből, mert én nagyon alacsony a hidegtűrő képességem, de ezzel eljöttünk.
És akkor én arra... is valószínűleg kevésbé vagyok Neandervölgyi, mint a
látok hát ember. Igen, az ősök azok így alakult. Lehet, hogy nem voltak ott a bulin, és akkor és a legaranyosabb a fejfáján a Plutó, mint bolygó, amit azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt szűnt meg ez a tudományos tézis, mert hogy ugye visszasorolták már nem bolygó, hanem kis bolygónak
nem
számít.
A Plutó, igen.
Ez nem, ugye ez is egy érzelmi kérdés, nem nagyon involválódtam benne, de azért egy kicsit megérintett engem is, de nagyon elfogadtam, hogy ez van. Nem voltak, akik tüntettek a Plutóért meg, tehát ilyen szintű dolgok voltak. És most ebben nem megyek, mert nagyon messze jut a műsor, hogy tulajdonképpen hány okkal, kritériuma van, amiért nem lehet besorolni a Plutót bolygók közé, mert hogy van egy nagyobb is a pályáján, meg nem csak a pályája körül mozog. No mindegy, menjünk akkor a nagy hoax quizre, ami ilyenkor a műsor záró akkordjában ezt szoktuk csinálni. Ez az urbanlegends.hu oldalnak a havi hoax quize, mind a ketten most látjuk. Először...
Így van.
Még a kérdéseket.
Akár bárki hiszi, bárki nem hiszi, ezt milyen.
És akkor már nem tudom, hogy ott követed-e már, vagy rajta, vagy az első kérdésen
olvasom. Már rajta. Én már az első ott
vagyok. Tehát van egy 1976-os cikknek a képét látjuk, amely arról szól, hogy az bizonyítja, hogy a mostani járványt okozó SARS-CoV-2 vírus már évtizedek óta ismert. Itt ez a hír, ez 1976. január 4-én jelent meg az Orvosi Hetilapban Magyarországon, koronavírus fertőzés újoncokban, 1965 óta ismert egy koronavírus emberben felső légúti betegség okozója lehet, epidemiológia, stb. Tehát, hogy már a koronavírus mint olyan szerepel ebben. Kérdés az, hogy igaz-e ez az állítás, szerinted ez a hír, vagy álhír?
Hát, én annyira nem hallottam erről, és olyan könnyű egy ilyen réges betűtípussal, egy írógéppel leírni valamit egy papírlapra, aztán lefotózni, és aztán leírni.
Szerinted ez a kép, ez a hamis, vagy hamisított.
Ez egy hamis történet, szerintem, megjegyzésem szerint.
Igen. De a nemet jelölöd be, én az igent. Mondd a második, majd elmondom miért. Második.
Jó. Csányi Sándor tényleg bitcoin befektetésekre buzdítja a magyarokat?
Nem tudom, hogy a színészel gondolnak, hogy az OTP-sre, én a nemet jelölöm meg.
Gondolom az OTP-sre, és én is a nemet jelölöm meg.
Akkor én jelölöm. Ja, jó.
Ja, igen, bocsánat. A Knorr tényleg megváltoztatja a cigány szósz nevű terméke nevét?
Na, mit tesz?
Azt tudom, hogy az Uncle Ben's megváltoztatja a logóját, úgy, ahogy van, de hogy a Knorr megváltoztatja a cigány szósz, nem hiszem.
Hát a nemet jelölt be, én az igent. Jó,
hoppá, itt valaki van.
Valamelyikünk nagyon mellé megy. Folytatom én, Nancy Pelosi demokrata házelnök tényleg részegen szólalt fel? Erről nem hallottam semmit.
Én sem hallottam semmit, én egy nemet.
Én is egy nemet, ez teljesen. Valódi felvétel az, amelyen egy wuhani medencés partin résztvevő tömeget ábrázolnak. Ilyen medence.
Nem, mert a wuhani most ilyen... Ez bármi lehet, nem csak wuhani.
Hát azt kérdez, egy valódi a felvétel. Nem?
Igen, nem, hinném, nem tudom, nem.
Én itt az igent, úgyhogy szerintem eddig még egyformán nem tippeltünk.
Itt talán szerintem sem, talán egyet, igen. Tényleg 4 milliónyian vettek részt a koronavírussal kapcsolatos korlátozások elleni berlini tüntetésen?
4 millió ember.
Nem, tudom.
Szerintem. Én a nemet tippelem.
Ez én is a nemet
tippelem. Igaz, hogy nem magyar.
4 millió az
két Kossuth tér. Na mindegy.
Az nem sok.
Jó, folytasz.
Következő, a németországi Unstrut folyóban tényleg fürdési tilalmat rendeltek el a krokodil veszélyre hivatkozva?
Hallottál erről a hírt?
Tudom, sincs az Unstrut folyóról, nem tudtam Németországban krokodilokról, elszabadultakról sem tudok, de most hát miért ne szabadul? Nem tudom, te mire tippelsz, mert hogy én lehet, hogy nem.
Én nekem rémlik, hogy láttam egy hírt, és igen. Hogyha beugrottam neki, akkor be vagyok ugorva, mert én az igent jelöltem meg. A hírről hallottam, meg nem néztem. Hát tippelj, hogy ez igaz.
Én meg egy nemet, most hát tartsuk magunkat ahhoz, hogy tippelünk egy formát, és valamelyikünk égni fog. Utasszállító repülők pilótái tényleg egy jetpackes alakrepkedését jelentették Los Angeles közeléből?
Szerintem igen.
Igen, szerintem is.
Szerinted is. Jövök én. A COVID-19 tényleg egy nemzetközi terv neve, amelynek célja a népesség 80%-kal való csökkentés. És itt van egy olasz orvosprofesszornak a videója.
Aki olasz orvosprofesszor, én nem láttam ezt a professzort beszélni, én csak azt láttam, hogy túl sokszor bukkan fel az interneten, számomra túl sokszor, és hogy egyszer a Gödényi, dr. Gödényivel van egy lapon említve, úgyhogy én egy nemet. Ezért én egy automatikus nemet.
Igen, én is nemet. Én hallottam erről egy oltás ellenes bácsi, úgyhogy mindegy. Na, az utolsó valódi-e az a felvétel, ugye itt gyakran van felvétel, most megúsztuk egész sokat, hogy amely szerint a beiruti robbanást valójában egy rakéta okozza, tényleg a lángoló háttérben látszik az a kikötőépület, és van egy rakéta bekarikán.
Az egy hazugság, szerintem.
Én is egyetemen Photoshop. Na hát nyomjuk meg az igazság gombját.
Beküldöm az igazság gombját. 7/10 nekem.
Én meg 9/10, ez matekban nem jön ki.
Valami nekem sem. Na, más nyomtál, mint mondtál?
Nem, én rágyanakszom, de következik. 76-os cikk a 100 Covid-ról.
Én a nemet tippeltem.
Én az igent. Jó, akkor én majd hadd magyarázkodjak. Jó, illetve ott a magyarázat, Facebookon keringett egy rövid cikk, valóban az orvosi hetilapban jelent meg, kontextus nélkül terjedt a jelenlegi újfajta koronavírus által okozott járvány bagatellizására utal. Jó, bocsánat, nem olvasom most végig, mert ez így hosszú, a koronavírus nem jelenség. Én pont azért nyomtam meg az igent, mert tudtam is, és tudom is, és ez nem cáfolta meg, hogy a koronavírus az egy törzs, ami már régóta ismert. Ja, értem, és ott buktam el, hogy nem a SARS-CoV-2-re vonatkozott, hanem a koronavírus, mint olyan. Tehát így én értettem félre, tehát jól gondoltam, csak rossz helyre nyomtam.
És mert én meg rossz alapján mondtam a nemet egyébként, mert én meg úgy gondoltam, hogy ez egész nem igazi, ez a kép úgy, ahogy van. De akkor ezek szerint igen, valódi cikk, csak...
Igen, csak nem konkrétan a most.
Ugye ez egy nekem egy fél pont. Tán.
Á, jó, eltaláltad, örülj neki. Csányi Sándor és a Bitcoin.
Bitcoin? Nem. Én a nemet tippeltem. Egyetem, ez nem is kell.
Na,
én itt hibáztam például.
Aha, igen, én ezt tudtam, illetve olvastam, és beugrottam neki, de akkor az nem áll hírnek, ugrottam be, nem igaz volt. Valóban átnevezik a cigány szószt, amint szószt, egyébként nem tudom, sose találkoztam ezzel, de én nem is vagyok nagy bevásárló. Nancy Pelosi részegen szólalt fel, vagy
nem?
És részegen, mi, te is nemet jelöltél, én is.
Így van.
Wuhan.
Wuhan, és ez meg igaz. Tényleg, nem igen.
Annyit fűzök hozzá, ezt olvastam ezt a hírt, mert hogy azt üzenték a világnak, hogy ti még szenvedtek benne, de mi már túl vagyunk rajta. Egy eléggé arrogáns hozzáállás, de tény, hogy ők tartottak medencepartit ott, ahol novemberben rettenetes állapotok voltak. 4 millió tiltakozó Berlinben, koronavírus ellen. Mit jelöltél?
Én ott ugye egy nemet jelöltem.
Én is nemet jelöltem, és nekem is zöld, eddig csak egy pirosom van. Unstrut folyó, krokodil, ott nemet jelöltél, ha jól emlékszem.
Nemet jelöltem, így van.
Pedig igaz, illetve úgy igaz, hogy a bejelentés igaz. Tehát tényleg krokodil veszélyre hivatkozva elrendelték ezt a fűzési tilalmat. Az más kérdés, hogy a krokodilok hát nem voltak valósak, mindenesetre soha nem találtak semmit. De a tilalom az létezett, ez nem álhír volt.
Hát jó. Igen, az utasszállító repülők pilotái tényleg jetpackes repkedését jelentett Los Angeles közeléből. Igen.
Valóban volt ott egy ember, aki bocsánat, nem, hogy ott volt, de valóban történt ilyen bejelentés. Keresik, hogy tényleg volt.
Nem biztos, szerint én is olvastam. Én is olvastam a hírt. És akkor a bácsi, akire nemet jelöltem én, te is, gondolom.
Én is, így van.
És ő egy olasz orvos, Roberto Patrella, aki oltálás ellenes tevékenységről ismert férfi, ugyanúgy, ahogy te is mondtad. Által a felolvasott dokumentum forrása egy neten terjedő megalapozatlan összeesküvés elmélet, amit ráadásul tényellenőrzők már májusban megcáfoltak. Az ő állításait semmilyen bizonyítékkal nem támasztja ez alá, a videóját leleplező bizonyítékon ünneplő híveit azonban ez kicsit sem zavarja, és inkább a bizonyítékok hiányára rámutató tényellenőrzőktől várnának el cáfoló bizonyítékokat, ami ugye, amiről beszéltünk, szokásos. Az elvet fordítják meg, és nem jól alkalmazzák. És akkor a tizedik, amire én nemet jelöltem.
Én is.
És te is.
Emlékszel, hogy én is. Akkor félremértük, mert nagyon sokat együtt tippeltünk.
Nagyon sokat együtt tippeltünk, igen. Igen, csak valamiért.
Szóval az egy kamu, az egy manipulált felvétel.
Így van.
Jó, akkor. Én 9/10 vagyok, elszúrtam, mert hogy figyelmetlen, nem olvastam, hogy mire kell tippelni.
Úgy, hogy 9.5-el vagy a 10-ből.
Mindegy, nem verseny, de így jártunk. Jó, én azt gondolom, hogy a következő adáshoz kicsit komolyabb, magasabbra emeljük a szintet, nem ennyire.
Meg akutabbra talán.
És igen, az attól félek, hogy lesz témák. Próbáljuk a Covidot kerülni, de lehet, hogy hoz valami érdekeset legalább.
Amit utána nem is lehet sehogy sem kikerülni, igen.
Így van, jó, Boti. Köszönöm szépen, ez volt az Álhírvadász szeptemberi adása. És akkor következő hónapban megint jelentkezünk. Sziasztok!
Így van, sziasztok!